tematikus napunk keretében Rabóczky József Sándor beszélget Dénes Koppány ifjúsági szerkesztővel, Szent Carlo Acutis, az igazság harcosáról.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy Dénes Koppánnyal, ifjúsági szerkesztőségünk egyik munkatársával ülhetek itt egy asztalnál. Koppányt ismerhetik a kedves olvasók, hiszen elsősorban az olvasók, de a rádióhallgatók is, hiszen szerepelt már műsorainkban, illetőleg a Mária Rádió magazinjában is jelent már meg rövid írása, sőt, a havi számunkat, a szeptemberi számunknak a címlapját Koppánynak köszönhetjük. Carlo Acutisról, akit ebben a hónapban 7-én avattak szenté, ő róla írt egy címlapcikket, és innen ismerhetik már a kedves olvasók. Koppány, szeretnélek megkérni, hogy 2-3 mondatban, nem többen, nem részezre, hogy azért mutatkozzál be, hiszen nagyon fiatal vagy, hál' Istennek, hogy ilyeneket is köszönhetünk munkatársaink között a rádióban.
Először is köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Én Dénes Koppány vagyok, jelenleg az EVTN katolikus televízió technikai stábját gazdagítom én is, ott dolgozok már egy ideje. A Mária Rádióban pedig nagyjából 4. éve látok-e különböző feladatokat, leginkább napindító műsorokból ismerhetnek a hallgatók. Ciszterci Média Centrummal közvetítünk havonta egy napindító adást. Az idei adásokban én már nem leszek benne, hiszen elballagtam, ugye ez a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium stúdiója. Illetve még egyéb napindítókat is vállaltunk, például az ilyen szezonális ünnepeknél, akár a karácsonynál, az adventi időszakban, illetve húsvétkor szoktunk még ugyanezzel a stábbal napindítókat közvetíteni.
Nagyon szépen köszönöm. Látszik, hogy médiás szakember vagy, mert tényleg röviden, lényegre tőlően minden információt, ami fontos, át tudtál nekünk adni. Havi témánk a rádióban és a magazinban is ugye ez, az igazság, ez a fő témánk, a vezértéma, és hát ez nagyon erősen köthető Acutis személyéhez, hiszen ő a maga sajátos módján, fiatalként valóban a tiszta igazság keresésére és annak terjesztésére törekedett. Veled kapcsolatban meg az az érdekesség, Koppány, hogy tulajdonképpen kis túlzással azt mondhatom, hogy ha máshogy nem, de időrendben mindenképpen, hogy ott folytatod, ahol Acutis abba hagyta, hiszen te akkor születtél, amikor Acutis meghalt, és ugye a mennybe született újjá. Te akkor születtél, és ugyanúgy érdeklődsz a kornak a technológia iránt. A hited terjesztését, az evangélium hirdetését, azt te is a mai technológia, technika felhasználásával terjesztesz. Otthon vagy benne, tulajdonképpen ezt a munkaterületet választottad, és kicsit én úgy érzem rajtad, hogy ez neked valahogy hivatásod is. Valóban érzed azt, hogy követője vagy Acutisnak valamilyen szinten, formában?
Remélhetőleg igen. Én nagyon, nagyon tisztelem Carlónak ezt a munkásságát, és nagyon szeretem. Vele először akkor találkoztam, amikor szalézi Don Bosco rendi nővérek vették át az iskolát, Tordasi Sajnovics János általános iskolát, ahova én is jártam. És az utolsó 2 évemet töltöttem úgy, hogy akkor már a nővérek fenntartása alatt volt az intézmény, és nagyon sokat beszéltek nekünk Carlo Acutisról. Akkor még így nem tudtam nagyon, hogy ő kicsoda. És mindig hallottam róla ezt-azt, és most idén, amikor az EVTN televízióba egyszer Móróc Tamás atya bevitt engem is, egy évfolyamtársamat, illetve egy szintén Ciszterci Médiacentrumos kollégámat a délelőtti műsorba, akkor az EVTN igazgatója mondta, hogy nekünk, hogy van egy lehetőség, hogy fiatal műsorvezetőket keresnek Carlo Acutis szenté avatására, és hogy akkor ki lehetne menni Rómába, és egy hétig közvetítenénk ezt. Hát sajnálatos módon akkor Ferenc pápának a temetése lett végül ebből, hiszen akkor hunyt el a szentatya, és ezáltal az egész szenté avatást újra kellett gondolni, tehát át kellett tenni másik időpontra. De 14. Leó pápa ugye most avatta szenté 7-én, és azt is én közvetítettem az EVTN katolikus televízióban, mint műsorvezető, Pulai Domonkossal, Galovics Lucával, és számomra tényleg nagyon fontos ez a média misszió maga, tehát a keresztény médiumok, és nagyon érdekel a rádiózás is, a televízió is, és nagyon örülök annak, hogy a munkahelyemen, amellett, hogy a technikai oldalról tanulok, amellett az egyházról nagyon sok mindent megtudok. Például Mária Rádiós műsorokban is Brückner Ákos elődatyával készítünk havonta 2 darab műsort szintén Székesfehérvárról, és mindig nagyon élveztem azt, hogy miközben műsorvezetőként beülök oda, és én is részt veszek a műsorban, vagy technikusként hallgatom, vagy az utómunka során, vágás során hallgatom, nagyon sokat tudok meg az egyházról, nagyon sokat tanulok. És például ez a hittanérettséginél is nagyon jól jött, hiszen átvettük a vatikáni zsinatokat, dogmákat, katekéziseket, vagy akár az evangéliumot, és így nagyon értékes beszélgetéseket hallhatok, és ebből sokat tudok gyarapodni szerintem.
Te is vallásos gyerekként nőttél fel, te is egyházi iskolába jártál, középiskolába, ahogy a Kutisz is, ameddig ugye az élet engedte neki. Te is vallásos gyerekként nőttél föl, egyházi középiskolába jártál, ahogy a Kutisz is. Nem jellemző a mai fiatalokra. A Kutisz korában se volt már jellemző, még Olaszországban se, hogy vallásosak legyenek-e a fiatalok döntő többsége. Itt Magyarországon meg pláne, és közben azért eltelt egy 15 év mondjuk több is egy kicsit, tehát gyakorlatilag nem jellemző ma már a fiatalokra az, hogy vallásosak legyenek. Nyilván az a közeg, ahova te iskolába jártál, az más, meg az a családi háttér az más, de azért, ahogy most már kinyílik előtted az élet, és egyre többet találkozol, nem csak iskolás társaid fiatalokkal, hanem másokkal is, fölmerült-e benned az, hogy miért van az, hogy a fiatalok, csúnya dolgot fogok mondani, de sajnos így van, tömegesen fordulnak el. Fiatalok is, idősebbek is, de nem találnak rá a istenhitre. Mi lehet ennek az oka?
Szerintem azért, mert több opciót is látok ebben. Van, aki egyszerűen túl lusta ahhoz, hogy most akkor betartsuk a 10 parancsolatot, vagy hogy el kell menni misére, azt nem akarunk, stb. De az meg a másik, hogy külső szemmel nézve, amíg nem tapasztalják meg azt, hogy mekkora szabadságot és mekkora megkönnyebbülést okoz az, hogy a problémáinkkal a Jóistenhez tudunk fordulni, vagy hogy egyszerűen van a 10 parancsolat, az nem véletlenül van. Tehát azok a dolgok, amik abban vannak foglalva, az, hogyha az ember betartja, akkor sokkal jobban fogja érezni magát, sokkal teljesebb élet tud élni, azért, mert azok a dolgok, amiket nem szabad csinálni, vagy nem szabad, hát igazából a bűnök, amiket, hogyha elkövetünk, azok rossz dolgok, és azok ránk nézve is rosszak, nem feltétlen csak másokra. És hogyha ezt betartjuk, akkor ezzel tényleg csak magunknak teszünk jót, illetve a Jóisten is örül. És az, hogy egyesek ezt úgy látják a kereszténységet külső szemmel, mint egy szekta, hallottam ilyen visszajelzéseket én is többektől, akik nagyon jót kacagnak ezen, hogy most akkor nektek templomba kell járni, és egyéb csúnya dolgokat is szoktak még mondani, amiket most nem részleteznék, de igazából én azt látom, hogy van, aki lusta, van, aki nagyon ellene megy, mert szerinte badarság az egész, és nagyon sokan pedig csak egyszerűen nem törődnek ezzel, mert vannak olyan dolgok, amik szerintük fontosabbak az életben, de hát a Jóisten ugye szabad akaratot adott, és majd mindenki eldönti magának, hogy ezt hogyan látja. Én a középiskolában, ahova jártam, ott volt egy nagyon jó keresztény közösség, és ez egyre gyarapodott. Elődatya is mindig mondta, hogy egyre több diák megy hozzá beszélgetni. Igaz, hogy az atya 92 éves egyébként, tehát neki ebből a szempontból sokkal nehezebb dolga is volt, hogy azért van egy korkülönbség, amit egyre nehezebb áthidalni egy idő után. De ő neki nagyon jól sikerült. És mindig nagyon örült, mert mindig mondta, hogy egyre többen mennek oda, beszélgetnek, kérnek segítséget, stb. És hogy látja, hogy ezek értékes beszélgetések. És a misékre is sokkal többen járnak, szeretik a miséket, részt vesznek rajtuk aktívan, segítenek, minisztrálnak, stb. És a számomra egyébként egy nagy megnyugvás volt, mert igaz, hogy egyházi iskolákban is a diákoknak azért a többsége nem keresztény, legalábbis én ezt így látom, és lehet, hogy nem így van, úgyhogy ezt nem jelentem így ki
állításként. Sajnos van hasonló tapasztalatom. A mértékéről lehetne vitatkozni, a százalékokról, de nem sok értelme van. Fogadjuk el azt, hogy sajnos sok közülük nem. Nem vallásos, esetleg hisz a maga módján, ugye ezt nem igazán szeretjük, igen, ezt a hiszek a maga módján kifejezést, de, és van olyan, aki még úgyse, de most ebbe sajnos, vagy ebbe nem menjünk bele.
Igen, tehát annak ellenére, hogy én azt látom, hogy azért sokan nem vallásosak, attól még ott van az, aki vallásos, és őnekik pedig egy nagyszerű lehetőség az egyházi iskola, hiszen nem csak, hogy egy sokkal jobb környezetet ad egy egyházi iskola, mint a tanároknak, az ott dolgozóknak, mint a diákoknak, hanem sokkal több lehetőséget is. És amellett, hogy egy jó környezetben gyakorlatilag foglalkoznak a lelki világunkkal, tehát hogyha van valakinek erre igénye, akkor kérhet bármikor segítséget ebben, és akkor ő kap is.
Jó, ez el is várható egy egyházi iskolától, igen, de igen. Most lépjünk ki a egyházi körből, akár iskola, akár a misékvilága, akár a egyéb egyházi élet, a vallásos élet, és próbáljunk meg gondolni azokra a fiatalokra, akik kívül állnak ezen. Carlo Acutis a korának kortársait, akkori kortársait, hasonló fiatalokat a maga sajátos módján meg tudta szólítani. Ehhez ugye zseniális érzékel használta azt a technikát, a technológiát, ami akkor új volt, és fiatalokat megfogta, de gondolom a maga a technika, a technológia önmagába kevés lett volna. Te is használod a mostani technológiát, technikát ahhoz, hogy megszólítsd a fiatalokat, ez önmagában kell a személyiség is hozzá. Mennyiben érzed a személyiségeteket hasonlónak?
Egyáltalán tudom, nem.
Nem érzed egyáltalán?
Nem, mert Carlo olyan életet élt, ami példamutató. Tehát, hogy ő nem csak csinálta ezt a missziót az interneten, nem csak üzemeltetett egy weboldalt, ahova kiírt néha valamit. Tehát ez nem ennyi volt. Az egy dolog, hogy amit írt a weboldalra, annak súlya volt, és ez nagyon is jó volt így, mert tényleg fontos dolgokról beszélt, hanem emellett még nagyon sokat segített a rászorulókon, ugye naponta járt misére szentáldozni, és tényleg olyan életet élt, amelyben nem csak az ige hirdetés volt jelen, hanem egy olyan magatartás is, amely nagyon kevés embernél van jelen köztük, ugye nálam sem, mert én nem ennek szentelem az életemet, nyilván ahol tudok segítek, de legyen szó bármiről, de akkor is én ezt így nem látom. De abban viszont szerintem van hasonlóság, hogy mindkettőnknek fontos az, hogy az Isten igéjét azt elvigyük azokhoz az emberekhez, akikhez csak lehet. Tehát nyilván akik vevők rá, mert ráerőszakolni senkire sem jó, a vallást is nem szép dolog, de hogyha valaki kíváncsi rá, akkor el tud látogatni az oldalakra, el tudja olvasni a cikkeket, el tudja olvasni a napi igét, ige magyarázatot, stb. Tehát minden olyan tartalom, amit az EVTN katolikus televízió, illetve a Mária Rádió készít, azok megtalálhatóak. Hogyha van rá igénye valakinek, akkor ott van, és akkor mi örülünk neki, hogyha ez minél több emberhez eljut.
Acutis közel egy emberöltő óta halt meg, ugye 18 év, ha jól számolok fel, 18-19 év eltelt azóta, hiszen te is megszülettél, felnőtt ember lett belőled. Elég nagy idő ez. Különösen a mai világban tekinthetjük nagy időnek, hiszen nem csak a technológia, a technika változik ennyi idő alatt, egy-két év alatt teljesen új rendszerek, változások jönnek számítástechnikában és a hozzá kapcsolódó egyéb technikai világban, de a gondolkodásmód is egyszer-kétszer már ennyi idő alatt megújul, megváltozik. Hatnak ránk a különböző külső társadalmi változások, áramlatok. Gyakorlatilag mennyire lehet ma még példa a mai fiataloknak, 13-14-15 éves fiataloknak, mennyire lehet példa ma még az ő élete?
Szerintem teljes mértékben. Tehát az egy dolog, hogy változott egy-két dolog, például az, hogy weboldalakat már nem használnak annyira, mert most már ott a közösségi média, és ez gyakorlatilag leváltotta idézőjelben, mert kezd kimenni a divatból, de attól még ugyanúgy lehet ilyen dolgokat csinálni, mint Carlo, a megfelelő platformon. Tehát abból a szempontból viszont teljesen példaértékű még a mai nap is, hogy ő az akkori kor technológiáját használta. Mivel akkor a weboldalak mentek nagyot, hogyha ezt lehet így fogalmazni, ezért ő készített egy ilyen weboldalt, és oda írta ki azokat a dolgokat, amelyeket a mai nap is egyébként olvashatunk. Tehát ezt az oldalt azóta üzemeltetik. Most pedig, hogyha megnézzük, vannak keresztény influencerek, és ebben az esetben az influencer az nem a pejoratív módon értelmezendő, hiszen ezt a szót, ezt itthon, Magyarországon legalábbis általában ilyen rossz szájíz övezi, hiszen az influencerek eladnak valamit. Tehát ez szó szerint azt jelenti, hogy befolyással van valakire, az ugye az influencer. Ő az, aki befolyásol embereket. És ez lehet a jó értelemben, de lehet a rossz értelemben is. Általában azok, akik ebből élnek, ők termékeket népszerűsítenek, stb. És egy kirakatot mutatnak idézőjelben az életükből, csak a jó dolgokat, hogy minden milyen jó. Közben pedig nyilván velük is történnek ugyanolyan rossz dolgok, mint bárki mással is történhetnek, de Carlo, ő nem ezt csinálta. Azt is mondják rá, hogy ő Isten influencere. És ő megmutatta a valóságot és a szépségét az eukarisztiának, annak fontosságának, a vallásnak. És most is vannak ilyen keresztény tartalomgyártók, keresztény médiumok, akik akár ugyanilyen fiatalok, és ugyanígy jelenleg a közösségi médiát használva viszik tovább ezt az utat. Hiszen most jelenleg ez az, amit a legtöbben használnak. Itt lehet sok embert elérni. Tehát Carlo élete teljes mértékben lehet példaértékű, amellett pedig, hogy nyilván naponta járt szentmiséletet, az bárki meg tudja tenni jelenleg is.
Ilyen szempontból Kárló, bár fiatal volt, és így rácsodálkozunk, ugye mi idősebb korosztály, hogy hát igen, na, hogy ez milyen, hogy fiatalon ilyet elért, ez olyan nagy dolog és hatalmas dolog, de valóban példaértékű lehet-e és kellene, hogy legyen az idősebb korosztály számára is egy 15 éves gyerek élete és munkássága.
Ez lehetséges egyébként, teljes mértékben. Tehát ugye a szentek azért vannak, hogy őket fölállítsuk példaként, hogy ők megmutatták az Isten irgalmasságára a példát, vagy segítették a rászorulókat, ugye olyan életet éltek, amelyet teljes mértékben a kereszténységnek szenteltek, és teljes mértékben lehet Kárló Akutis példa, hiszen bárki képes bármire, hogyha érdekli a dolog, foglalkozik vele. Egyébként teljesen értem azt, hogy egy bizonyos szint fölött már nehéz foglalkozni és folyamatosan ráhangolódni az új és újabb és újabb változásokra, akár a technológiában, akár máshol. Én már magamon is tapasztalom azt, hogy egyre nehezebben fogadom be a különböző technikai változásokat.
Bocsánat, de Kárló nem a technikát népszerűsítette,
egyáltalán
hanem
nem.
Isten igényét.
Igen, igen, de attól még ezt teljes mértékben lehet tovább vinni. Nem csak a technika segítségével, ugye.
Azt írtad a szeptemberi havi számunk címlapján, idézek onnan egy mondatot vagy kettőt, az igazságért harcolni, ez a média misszió egyik legfontosabb eleme. Mindannyian próbáljuk követni Krisztus útját, és bár a cél az, hogy krisztusi életet éljünk, mindnyájan tudjuk, hogy teljességében ez nem lehetséges, hiszen erre csak Isten fia képes. Picit úgy gondolom, vagy úgy éreztem ebből a dologból, lehet, hogy nem helyesen, hogy van egy kis óvatos pessimizmus a részedről, hogy hát én úgyse érhetem el azt, én úgyse leszek arra képes. Én egyszer egy gyónás után a akkori gyóntató atyámmal, aki nálam jóval fiatalabb volt egyébként, de nagyon jól megértettük egymást, beszélgettünk, és akkor valahogy a szóba került beszélgetésben, nem a gyónásba, nagyokat tudtunk, órákat tudtunk beszélgetni csak úgy, és mondtam azt, hogy jó, én tudom azt, hogy hasonlóvá kell válni Jézushoz. Azt mondta, nem hasonlóvá. Jó, mondom, hát majdnem, azt mondja, nem majdnem. Olyanná mondva kell válni, mint Jézus. Azt mondja, nem. Így nézek rá, hogy hát akkor mi van még közelebb, ugye egy közelítettem, és azt mondta, azzá kell válnunk. Mondom, János atyát, az hogy lehetséges? Azt mondja, lehetséges. Azóta is szegény atya egy balesetben elhunyt, de azóta is kutatom ennek az értelmét, hogy valóban, hogy válhatunk Jézussá, ugyanazzal a lelkülettél, hát nyilván ez majd a végén sikerül, és akkor mondja a jó Isten nekünk, hogy na, te kész vagy, magamhoz veszlek, ugye van ez a picit gyermekes felfogás, de nem gond, mert a mennybe jutni csak gyermeki lelkülettel lehet, ahogy Jézus megmondta, tehát egyáltalán nem baj, hogyha ilyen gyermeki módon gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát úgy érzem, hogy nem vagy te nagyon óvatos a személyiségeddel kapcsolatban magaddal szembe, hiszen Akutis is azzá vált, és mindannyiunk célja valahol az, hogy szentekké váljunk.
Ezt én teljesen értem, de én itt arra gondoltam, hogy hát bűntelen, mint Jézus Krisztus, tehát hogy teljes mértékben én ezt nem látom lehetségesnek, hiszen ugye alapvető dolog az, hogy akár akarva, akaratlanul is, de néha azért követünk el bűnöket, amiket nem kellene. És ezzel így igazából lehet kezdeni valamit, tehát ezzel lehet javítani, ezzel lehet fejlődni, de viszont azt is megértem, amit az atya mondott. És egyébként én itt arra gondoltam pont, amikor most mondtad, hogy lehet, hogy itt a végítélet napjára gondolt, amikor eljön Krisztus másodszor, és akkor magához emel mindenkit. Akkor szerintem igazán, akkor teljesen lehetségesnek látom ezt. De az, hogy földi életünkben egy olyan utat járjunk végig, az számomra egyébként elképzelhetetlen.
Nehezen elképzelhető. Igen. Még a dolog támodra. Viszont azt mondhatjuk, hogy sajátos eszközeidekkel, ahogy a Akutis is, te is az igazságért harcolsz, próbálsz tenni az igazságért, és hát azt címlapcikkből is kiderül, hogy tudjuk, ki az igazság, vagy ki az igazság, így is mondhatnánk, és az hozzával eljutás az igazság, és hát ez a legfontosabb tanúsága az e-havi témánknak. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, neked is köszönöm az értékes gondolatokat, a hallgatóknak további jó rádiózást kívánok.
Tematikus napunk keretében Rabóczky József Sándor beszélgetett Dénes Koppány ifjúsági szerkesztővel, Szent Kárló Akutis az igazság harcosáról.